Feltűnt, ahogy itt beszélgettem, ugye már több csoport járt benne nálam, és a gyerekek szinte mindegyike elkezdte mondani, hogy milyen ismeretterjesztő filmet látott, ami ide kapcsolódik. Hát nyilván ezek nem feladatok voltak, hanem ő otthon kíváncsivá válva nézte meg ezeket a filmeket, meg hogy interneten minek néztek utána. Hogyan lehet azokat a gyerekeket motiválni, akik mondjuk kevésbé érdeklődők? Mert ugye itt is azért különféle gyerekek voltak, különféle képességekkel, különféle adottságokkal, különféle hozzáállással, és hát volt köztük olyan, aki kifejezetten érdeklődő volt ez iránt, a téma iránt, többségében azért, mert ugye családban is esetleg foglalkoztak vele, de volt azért olyan, akin látszott, hogy csak itt találkozott ezzel a történettel, ugyanakkor mégis mélyen megérintette. Tehát hogy lehet azokat a gyerekeket, akik nem annyira érdeklődők?
Ez munkaszervezés kérdése. Tehát úgy szerveztük a csoportokat, kooperatív csoportmunkával dolgozunk. A kooperatív csoportmunkának itt az a lényege, hogy különböző képességű gyerekek kerülnek egy csoportba. Tehát ezt nem baráti társaságként, mert nagyon sokféle módon lehet kooperatív csoportot szervezni, attól függ, hogy milyen munkára szervezem, mi a célom vele. Mivel itt az volt a célom, hogy minden gyerek dolgozzon, mindenkinek meglegyen a saját feladata, én szerveztem meg ezeket a csoportokat, ahol vannak nagyon jó képességűek, és természetesen vannak gyengébbek is, hát így kerek a világ minden osztályban. Így van ez, és mindenkinek megvolt a saját feladata, és a saját felelőssége. És mivel megvan a feladata, megvan a saját felelőssége, és megvan az, hogy amit én teszek, az anélkül a többiek nem tudnának semmit csinálni. Tehát ott van az érték is, hogy igen, az én munkám hozzátesz az egészhez. Nélkülem nem lenne egész. És ez nagyon fontos. És így minden gyerek elkötelezetté válik, és minden gyerek képes erőfeszítéseket tenni. Mert tulajdonképpen csak azt kell legyőzni, hogy a saját restségünket, azt hiszem. És ez benne van az emberbe, de ha rájön, hogy mennyit dolgoztunk, és milyen jó, hogy tettük. Tegnap a kiállítás megnyitása után beszélgettünk egy kicsit a gyerekekkel, és nagyon sok gyerek fogalmazta meg, hogy ez a 6 hónap, ez nagyon nehéz volt, rengeteget dolgoztunk, de ez nagyon-nagyon jó volt, mert megérte, mert annyi minden öröm ért bennünket, annyi minden élmény, és hogyha nem tettük volna, ezektől az élményektől megfosztottuk volna magunkat. Tehát én azt hiszem, hogy itt is van a hozadéka, megtanulja a gyerek, hogy erőfeszítést teszek, annak eredménye van, és attól boldog vagyok.
A pedagógus szempontjából mi lehet eredmény? Mert hát gondolom, az nem ilyen egyszerű, mérhető dolgokban fejezhető ki sok esetben, mert nem biztos, hogy egy pedagógus úgy éli meg, hogy az az eredmény, hogy mondjuk a kiállítást meg tudtátok csinálni, hanem lehet, hogy az, hogy van egy olyan gyerek, aki mondjuk egyáltalán nem volt fogékony erre a dologra, és eljutott oda, hogy teljesen tudatosan viseltetik ezzel szemben. Vagy mi volt személy szerint neked
ez nagyon nehéz.
A mérhetetlen eredménye.
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert ugye a pedagógiai szakirodalom azt mondja, hogy amit mi teszünk, az az úgynevezett hozzáadott érték. De hát mennyi az a hozzáadott érték? Honnan indulunk? És mi lesz a hozzáadott érték? Összehasonlíthatom más gyerekekkel? Na de hát ott meg kellene nézni, hogy ők honnan indultak. Tehát ez borzasztóan nehéz mérni. Amit én mérni tudok, most már 34 év után, meg egyébként is, hogy belépek oda a 102-es terembe, és ott van egy olyan atmoszféra, ami melbevág. És azt mondom, hogy itt vagyok itthon. Mert ez itt fantasztikus. És belépnek a gyerekek, és azt mondják, hogy igen, itt vagyunk itthon. Itt nagyon jó. És azt mondja, 10 év után, meg 20 év után, meg 25 év után újra bejön a 102-esbe, és hogy itt a legjobb lenni. Na, ez valahol mérhető. Hogy azt mondja a gyerek, ez óriási élmény, és ez nem a projektnek, nem akárminek, tehát egyáltalán annak a hozadéka, hogy ott együtt vagyunk, és együtt létrehozunk valamit. Ismeretet tanulunk, mert lehet ismeretet is. Van olyan ismeret. Nagyon, nagyon szívesen tanulnak a gyerekek olyan dolgokat, amit úgy vélnek, hogy még a felnőttek se. Tehát lehet őket kábítani olyan sok mindennel. Ha lelkesen teszi az ember, ezt a lelkesedést átveszik, és nagyon szívesen teszik. Mert tényleg, ahogy az előbb mondtad, hogy ismeret centrikus világban élünk, igen, csak mi az az ismeret, amit meg kell tanítani a gyereknek? Iszonyatosan sok. Éppen a valamelyik nap gondolkodtam el rajta, továbbképzést tartottam a kollégáknak, és pár évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy 7-8 évenként duplázódik meg az ismeret a Földön. Utána már azt mondtam, hogy 5-6 évenként duplázódik meg az ismeret a Földön, és most legutóbb azt mondtam, hogy 2-3 évenként duplázódik. És hogyha a jövőre Isten éltetés tudok még továbbképzést tartani, akkor már rövidebb időtartamot mondok. Duplázódik az ismeret. Ki az, aki meg tudja mondani most, ebben a jelenlegi helyzetben, hogy milyen az az ismeret, amit én nekem a gyerek fejébe bele kell tennem? Különösen akkor, hogyha azt is tudjuk, hogy a ma gyerekeinek több mint 50%-a olyan foglalkozást fog űzni, ami ma még nincs. Na most ott van a lecke a pedagógusnak. Mi az az ismeret, amit meg kell tanítanom? Hát akkor tanítson meg gondolkodni. Tanítson meg ismeretet szerezni, tanítsa meg hogyan, honnan, hogyan, mit, mire legyen igénye. Igényes legyen, mert igen, oda lehet a számítógép elé ülni, és lehet az internetről akármilyen butaságot letölteni. Az én gyerekeim már nem fognak, mert tudja, hogy információkat szerzünk az internetről, mihez, mit, hogyan. Tehát én azt hiszem, hogy ha a hozzáadott értéket megpróbáljuk így megkapargatni, akkor valahol itt van. Hogy igényessé válok önmagammal szemben, és azt mondom, hogy hát azt nem. Vagy azt a könyvet nem ajánlanám a többieknek, találkoztam vele, de nem, igényessé válok.
Nem ez volt az első ilyen program, amit végigvittél. Az eddigieknek milyenek voltak a tapasztalatai, meg azt sem tudom igazából, hogy mindig környezetvédelmi téma volt-e a központban, vagy volt-e más?
Sokféle projektet csináltam már, mióta ez a könyv, amiből dolgozunk, harmadik, negyedik osztályban megjelent, gondolkodnom kell rajta, azt hiszem, hogy az első kiadása 2001-ben jelent meg. Azóta ebből a könyvből csinálom ezeket a projekteket. Harmadik osztályban a legsikeresebb mindig a találmány projektünk, ahol találmányokat is hozunk létre. Negyedik osztályban pedig ez a leghosszabb projektünk, nem csak negyedik osztályban, hanem egyáltalán a leghosszabb projekt, mert kisgyerekekkel 6 hónapos projekten dolgozni, ez abból a szempontból merész vállalkozás, hogy fönn tudom-e tartani az érdeklődését és a lelkesedését 6 hónapon keresztül, hogy mindig olyat inekciózzak bele, amitől azt mondja, hogy hú, ez a legjobb dolog a világon, és ezt szeretem a legjobban csinálni. Tehát ez a leghosszabb projektünk, de én csinálok múzeumpedagógiát. És harmadikban van egy olyan projektünk, hogy földolgozzuk a csillagoség lakói teremnek a kiállítását, ami a kőkorral, részkorral, bronzkorral és vaskorral foglalkozik, meg a honfoglalás korával, és akkor ehhez még kapcsolódik egy honfoglalás projekt, ami egyébként a tananyagunkban is benne van, és akkor én szeretem tudni mindig, hogy miért vagyok a világon, honnan jöttem, hová tartok, és szeretem, hogyha a gyerekeim is tudják ezt, és így a honfoglalást nagyon körbejárjuk, hogy honnan jöttünk, barangolunk, és a többi. Tavaly a honfoglalás projektünket például úgy zártuk, hogy hatalmas nagy vándorlást csináltunk, forogtak a csoportok, és egy csoport térképen az őshazától a Kárpát-medencéig nemezeltek, vérszerződést kötöttek, jurtát rendeztek be, és utána egy íjászati versenyt rendeztünk. Tehát rengeteg jó dolgot, aztán volt olyan projektem is, amit többször csinálok, hogy munkácsi projekt, ahol a nagy munkácsi képeket dolgoztuk föl, ők alkottak, és az zárult még egy kiállítással, ők alkottak nagy képeket, és ott fölmentünk a Szépművészeti Múzeumba, és megnéztük a Munkácsi képeket, igazán értő művészettörténészekké váltak a gyerekeim, tehát bármit lehet kiválasztani projektnek. Tehát a pedagógus elkötelezettségétől függ, hogy mit tudok úgy becsomagolni a gyereknek, hogy azt mondja, hogy enélkül nem tudnék élni, mert hogy ez a legjobb dolog a világon. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle projektet csináltunk. A múzeumban sokfélét szoktam, mert a kézműves teremben is ott több projektet lehet csinálni. Tehát rengeteget.
Milyenek ennek a visszajelzései, hogy így mondjam, tehát azok a generációk, akik már ugye azóta felső tagozatosok meg gimnazisták lettek, mennyire tartják meg magukban ezeket az élményeket, mennyire határozza meg az ő további életüket, vagy a tanuláshoz való viszonyukat az, amit itt kaptak?
Hát erről mérhető adataim nincsenek, csak az, ahogy visszajönnek a tanítványaim is mesélnek róla, és ami jó, hogy visszajönnek. Tehát, hogy mindig visszajönnek. Ez már egy olyan adat. A tavalyi könyvhéten kaptam éppen a telefont, hogy most vagyok itt a könyvsátorba, Ilanini, és az első könyvem jelenik meg, és nem akarom, hogy addig megvegyen valaki is egy könyvet, míg Ilanini nincs itt. Be tudnék menni Ilaninihez, én a könyvsátorba szeretném odaadni. És beleírva, hogy a 102-esben indult el minden. És ezek olyan visszajelzések, igen. És akkor én iszonyú büszke voltam a nagyfiamra, akinek megjelent az első könyve. Tehát rengeteg ilyen van. Vagy egy egészen apró kis családi dolog. Húsvétkor 3 korosztály találkozott nálam. Egy általános iskolás felső tagozatos gyerekem, középiskolás és egyetemista. És egy kicsit kívülről hallgatva őket, ahogy mentem a süteményért, hogy megbeszélték, igen, a 102-es az fantasztikus, az adott valamit. Ilyenkor azt mondom, hogy igen, nem hiába csináljuk. De nem is ezért csinálom. Azért, hogy tényleg sok-sok öröm legyen a gyerekek. Tehát sok örömet kapjanak a gyerekek, és rájöjjenek, hogy iskolába járni nagyon jó dolog. Ha már úgyis oda kell, mert kötelező, nem? Akkor érezze jól magát. Ezt szoktam mindig mondani a hallgatóimnak is.